Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és kérjük imádságban Urunkat, hogy készítsen elő bennünket szent igéjének befogadására, hozzánk szóló mai üzenetének átvételére. Mennyei édesatyánk, hálás szívvel jöttünk eléd ma reggel ebben a szolgálói közösségben, hogy hosszú szünet után együtt hallgassuk meg mindannyiunkat egyen-egyenként megszólító személyes üzenetedet. Mert te, szerető édesatyánk, személyesen foglalkozol velünk, mindannyiunkat egyen-egyenként számon tartasz, és gondoskodó szereteteddel ölelsz át bennünket. Így voltál velünk az elmúlt hónapok home office-ában is, így gondoskodtál rólunk, és így tartottál meg bennünket ebben a pandémiában is. Köszönjük, hogy most ismét együtt lehetünk, és kérünk, küld el szent lelkedet, hogy igéd alapján mindannyian megérthessük és átvehessük a mai reggelen hozzánk szóló személyes üzenetedet. Így kérjük, legyen áldásod rajtunk és igyekezetünkön. Ámen. Az igéhez választott kezdő énekem az 512. dicséretünk első verse. Ezt olvasom nektek, amely nekem egyébként konfirmációmat megelőző elhívó énekem, és azóta is kísér utamon. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Így mondom, mert magam rég annak érezem. Hadd járjak utadon, hadd várjam égi jódat. Hű szívvel szüntelen, hű szívvel szüntelen. Kedves testvérek, kérem, fogadjátok szeretettel Isten üzenetét, ahogyan az felkészülésem imádságaiban a szívemre helyezte, mégpedig az erre a ciklusra választott vezérigémet hoztam nektek ma reggel, mert ennek a 6 éves hosszú útnak itt az elején, január óta ez foglalkoztat engem leginkább. Lukács evangéliumának 22. részéből a 26. vers 3. fordulatát olvasom. Lukács evangéliumának 22. részében, a 26. versben így szól hozzánk az Úr Jézus Krisztus: aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. 3 kérdést fogok feltenni az ige kapcsán, és arra kérlek benneteket, tartsatok velem ezek megválaszolásában. Az első, milyen az a vezető, aki nem szolgál? A második, milyen az a vezető, aki szolgál? És 3. pedig, hogy és kire vonatkozik mindez? Kik azok a vezetők? Elsőként keressük hát arra a kérdésre a választ, milyen az a vezető, aki nem szolgál? Milyen egy átlagos vezető a piacgazdaság világában egy cégnél például? A Google, ami barátunk, bepötyögtem hát én is. A keresőbe a vezető feladatai kifejezést. Kijött nagyon sok ilyen pénzügyi, közgazdasági kurzuson vezetőről megfogalmazás, definíció. Ehhez hasonlók, az egyiket ide kiírtam magamnak. Így szól: a szervezet tagjainak befolyásolása azért, hogy tevékenységükkel segítség a célok megvalósulását. Mit olvashatunk ki ebből a meghatározásból? Azt, hogy egy átlagos vezető, egy átlagos cégnél a piacgazdaságban befolyásolja a szervezet tagjait, amiben érzünk egy nagyon egyoldalú kommunikációt. Nincs ebben benne a befolyásolásban, nincs abban benne, hogy a visszacsatolás az érdekes lenne. Kíváncsi lennénk arra, hogy mit gondolnak az érintettek. Aztán benne van ebben a meghatározásban az is, hogy az egyetlen fontos dolog, hogy a szervezet tagjai a rájuk szabott feladatokat elvégezzék. A hollywoodi filmekről sok rosszat el lehet mondani, de hogy olyan témákat dolgoznának föl, ami az amerikai társadalmat nem érdekli, az világos módon nem, hiszen cél az, hogy minél több nézőt becsalogassanak a moziba. Az egyik súlyos vád az a mindenek fölötti populizmus is lehet velük kapcsolatban. És gondoljuk bele, hány amerikai film szól arról, amikor egy cégnél halálra terhelik a munkatársakat. Amikor nem az a kérdés, hogy van-e családja, van-e gyermekei, vannak-e kötelezettségei egyébként. Nem kérdés az, hogy most 8 órát dolgoz-e, csak egyetlen kérdés van. Elvégzi-e határidőre azt a feladatot? Ha 20 órába telik neki, akkor napi 20 órába. Ebből kicsi ízelítőt kapott a lányom is egyébként Londonban, aki most 2 esztendeig a bankvilágban dolgozott. Kiválóan megfizetik őket, és elvárják, hogy onnantól kezdve a munkaidő, a szabadidő és semmi nem lehet kérdés. Csak az elvégzendő határidős feladat. És végül ebben a meghatározásban benne van az is, hogy a célok megvalósulását kell elősegíteni az érintetteknek. Nincs szó arról, hogy ezeknek a céloknak a kitűzésébe bevonnánk őket. Készen kapják, ezt kell csinálnod. Persze ez a kérdés, hogy milyen az a vezető, aki nem szolgál, egyébként huncut és ravasz, hiszen a választ maga Jézus adja meg az előző versben. A 25. versben ugyanis ezt mondja, ő így felelt nekik, a királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hivatják magukat. Mitől óv tehát Krisztus Urunk? Egyrészt az uralkodástól. Attól, hogy önkényeskedve, saját személyes érdekeket első helyre helyezve végezzük a dolgunkat. Másrészt a hatalmuk alá hajtja őket, azaz kényszeríti az alávetteteket. Persze ezek a kényszerek idővel finomodnak, ugye a régebbi időkben az akár az életet elvevő fizikai kényszer is természetes volt, manapság inkább az erkölcsi és pénzügyi zsarolást használják. Harmadrészt pedig jótevőknek hivatják magukat, mondta Krisztus. Azaz mindezek mellett, az önkényeskedés mellett, a kényszerítés mellett még elvárják azt is, hogy az érintettek hazudjanak szeretetet. Mindenkor minden diktátora így cselekedett. Gondoljunk csak a 20. század legnagyobb gazembereire, Hitlerre és Sztálinra, de a kisebbek sem voltak ettől mentesek. Második kérdésünk, milyen az a vezető, aki szolgál? Milyen a szolgáló vezető? Vagy másként föltéve a kérdést, milyen a keresztény vezető? Krisztus Urunk példát mutatott nekünk mindenben, példát mutatott ebben is. Nem kell mást tennie egy szolgálva, vezetni kívánó kereszténynek, egy keresztény vezetőnek, mint Krisztus módszerei alkalmazni. Hogyan vezetett Krisztus? Hát például türelemmel. Nagyon szeretem azokat a szituációkat az Új Szövetségben, amikor Pétert előre lögdösi a többi, hogy ő tegye föl a kérdést. Gondoljunk arra, hogy Krisztus milyen türelemmel van ezekben a helyzetekben Péterhez. Aztán nagyon határozott is Krisztus. Amikor a farizeusok kóstolgatják, idézzetek föl egy-egy ilyen szituációt az Új Szövetségben, amikor azt hiszik, hogy na most csőbe húzzuk, milyen határozottan és világosan lép föl ezekben a helyzetekben is. Például a megkövezni kért asszony esetében az vesse rá az első követ, mondja. Aztán személyes példát mutatva leggyönyörűségesebb példája ennek a lábmosás története. Ugyanakkor nagyon egyszerűen és világosan fogalmaz. Gondoljunk a példabeszédeire. Aztán atyával mindvégig egységben és kapcsolatban végzi a munkáját, a szolgálatát. Olvassuk el a főpapi imádságát. És végül, de nem utolsó sorban, kényszer soha nem alkalmazva. Ott van a gazdag ifjú. Hiába kedveli meg, megvan a szabadsága, hogy mégis elmenjen. Szóval Krisztus módszereit alkalmazva, és másik oldalról pedig Krisztusra mutatva kell szolgálva vezetni. Krisztusra mutatva szolgálva vezetni úgy kell, hogy a célokat Isten igéje alapján kell kitűznünk. Isten igéje mindannyiunk számára közös, és attól sohasem térhetünk el céljaink megfogalmazásában. Szolgálva vezetni egy keresztény vezetőnek soha nem szabad a maga dicsőségét hajszolnia, hiszen pontosan tudjuk, soli deo gloria, egyedül Istené minden dicsőség. És Krisztusra kell mutatni azzal is, hogy minden tevékenységében, kicsi és nagy dolgaival egyaránt a keresztény vezetőnek, Jézus missziói parancsának igyekezni kell megfelelni. És az embereket Krisztushoz kell vezetni mindannyiunknak. Egy keresztény vezetőnek tulajdonképpen az az egyetlen kérdés, amit egész életével meg kell válaszoljon, hogyan kerülhetnek minél többen, minél közelebb Krisztushoz. És harmadik kérdésünkben vizsgáljuk meg, hogy kikre vonatkozik mindez. Kik azok a vezetők? Hát gondolom, hogy abban itt gyorsan kiegyeznénk egy gyors szavazás útján is, hogy püspök úr vezető. De vajon csak ő-e? És mielőtt gondolatban egy-két emberrel kezdenénk csak itt a teremben bővítgetni a vezetők körét, gondolkodjunk el, hogy mit mondtunk az előbb. Egy keresztény vezetőnek milyennek kell lennie? Krisztus módszereit alkalmazó és Krisztusra mutatónak. És ilyennek csak püspök úrnak kell lennie? Hát a türelem, a világos beszéd, a személyes példa és a többi csak rá vonatkozik? Csak őt kötelezi? Remélem mindannyiunknak a válasza az, hogy nem. Ezek mindannyiunkra vonatkoznak, mert minden kereszténynek, vezetőnek kell lennie. Mert a missziói parancs mindannyiunkra vonatkozik, a missziói parancs alapján igyekeznie kell mindenkinek Krisztushoz vezetni az embereket. Mi ráadásul itt mindannyian egy egész egyházkerületet vezető hivatalban dolgozunk. Mindenki munkája hozzájárul a kerület vezetéséhez. Nem egyforma persze a felelősségünk. Kétségtelenül püspök úré a legnagyobb. De felelősségünk mindannyiunknak van. Nem tudom, eszébe jut-e a régóta itt dolgozóknak, hogy micsoda kiváltság közvetlen egyházi feladatot elvégezni. Hogy milyen kiváltság egy kerületi hivatalban dolgozni. Nekem még igen, de vajon a régebb óta itt dolgozóknak is hevesebben vere a szíve ettől a kiváltságtól, amikor reggelente az utcai kapu kilincsét lenyomja. Mert mi, akik naponta ebben a hivatalban dolgozunk, másként vagyunk itt, mint azok, akik ide érkeznek. De gondoljunk egy picit arra, hogy jártunk-e a parlamentben? Bizonyára nem mindenki. Aki igen, az is valószínűleg egyszer életében. Micsoda ünnep volt az nekünk. Micsoda kiváltság, hogy ott lehetünk. Pedig valószínűleg nem is személyes ügyet mentünk intézni. És gondoljuk el mindazokat, akik a püspöki hivatalba érkeznek. Nagyon sokuk számára életük különös, lehet, hogy sorsdöntő ügyében, helyzetében lépnek be a hivatalba. Éppen ezért a velünk töltött minden perc, minden eseménye számukra különös jelentőséggel bír. Fontos, hogy a kapuban a kortárs hogy fogadja, hogyan engedi be őket. Fontos, hogy milyennek látják a környezetet, lépcsőházat, udvart, kapuajat, irodát, tisztának vagy rendezetnek, tisztának és rendezetnek, vagy ellenkezőleg. Fontos, hogy mennyire pontosan fogadjuk őket a megbeszélt időben, vagy hosszan kell várakozniuk. Fontos, hogy mennyire tudjuk nekik bemutatni, amíg velük vagyunk, igyekszünk megérteni a kérdéseit, kéréseiket, igyekszünk 100%-ban velük lenni. Aztán persze fontos lehet az is, hogy mennyire tudjuk velük elfogadtatni, hogyha éppen nem tudunk segíteni. Amikor tudunk segíteni, azt nem kell. Azzal nem szokott gond lenni. Szóval vég nélkül lehetne sorolni a példákat, de ennyiből is kiderül, remélem, mindebben mindannyian benne vagyunk. Mindez nem csak püspök úr felelőssége, mert itt dolgozva mi mindannyian vezetők is vagyunk. Mi mindannyian különös lehetőséget kaptunk Istentől arra, hogy hétköznapi munkánkban is Krisztusra mutassunk. Három kérdést tettünk föl. Milyen az a vezető, aki nem szolgál? Válaszunk az volt, önkényeskedő és saját dicsőségét kereső. A második kérdésünk az volt, milyen az a vezető, aki szolgál? Erre azt válaszoltuk, Krisztus módszereit alkalmazó és Krisztusra mutató. Harmadikként pedig a kérdésünk az volt, kik vagyunk itt vezetők? Válaszunk azt, mi mindannyian. Hogy milyen esélyünk van nekünk mindannyiunknak így szolgálva végezni munkánkat? Imádság nélkül természetesen semmi. Mert élő Krisztus kapcsolat nélkül esélytelenek vagyunk. Hordozzuk hát egymást imádságban, hogy aki hibázik közülünk, annak legyen elég alázata azt beismerni, hogy aki elesik valamely kísértésben, annak legyen ereje felállni, és ha bármelyiket tapasztalnánk, akkor legyen bennünk elég szeretet egymás iránt, mindezekben egymást segíteni. Ámen. Arra kérek most mindannyiótokat, hogy egy rövid csendességben keressük szívünkben az elhangzott ige kapcsán a hozzánk szóló személyes üzenetét Urunknak. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, Te személyes példát mutattál nekünk abban is, hogyan végezzük feladatainkat, hogyan vezessünk másokat, hogyan keressük és engedelmeskedjünk Atyánk akaratának. Szeretnénk hűséggel követni példádat, és azzal az alázattal szolgálni, ahogy te mutattad nekünk. Köszönjük az ehhez segítségül adott ma reggeli üzenetedet. Ámen. Közösen mondjuk az Úrtól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.